testvéreim, mostani igényhirdetésem igéje Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levelében van. A 8. fejezetből olvasom a 19. verset, utána a 22-23-24. verset. A teremtett világ szóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Kedves testvéreim, az elmúlt héten egy rendkívül érdekes könyvet tanulmányoztam. Egy zsidó hittudós folytat párbeszédet egy keresztény, egy protestáns hittudóssal. A párbeszéd témája éppen a karácsonyi történet. Ugyanazt a történetet egy zsidó a maga történeti előzményeiből, maga megszokott gondolataiból jövet, hogyan éli át, és a keresztény hittudós hogyan veszi a zsidónak a gondolatait, ellenvetéseit, másfajta fölismeréseit. Nos, rendkívül érdekes lenne a részletekről szólni, most erre nincs lehetőség. A végét mondom el ennek a könyvnek. Igazából azzal fejezi be ez a zsidó hittudós a párbeszédet, hogy ti keresztjének 2000 év óta várjátok vissza a messiást. Mi zsidók csaknem 3000 esztendeje várjuk a messiást. Úgy tűnik, hogy van köze egymáshoz ennek a kétféle várakozásnak. Fogjunk tehát össze és együtt várjuk a messiást. Meglepő új gondolat, mint ahogy maga az ilyen békességes párbeszéd is új jelenség. Magamban egy kis szójátékkal így fogalmaztam meg azt az óriási fordulatot, ami zajlik most a zsidók és a keresztények között. Eddig perbeszédben voltunk egymással, és most kezdődik a párbeszéd. Valóban, vagy 1800 esztendőn át perbeszéd volt közöttünk. Mi azt mondottuk, hogy kiöltétek meg a Krisztust, megérdemlitek a ti sorsotokat, magatok áthoztátok magatokat ilyen sorsra. Ez volt a mi perbeszédünk, ők pedig visszaválaszoltak azzal, hogy ezt a Jézus Krisztus tiszteljük mi, akinek a nevében ti századokon át gyilkoltatok minket el egészen Auschwitzig. Tehát perbeszéd volt évszázadokon át a két ág között, ugyanannak az olajfának a két ága között, ahogy Pál beszél erről az ügyről. És innen most elérkeztünk a párbeszédhez, amelyikben a zsidók is egészen másként kezdenek viszonyulni Jézus Krisztushoz, és nekünk meg tanulni kell valamit abból, ahogyan ők most már pozitív módon igyekeznek értelmezni Jézus egész ügyét. Meggyőződésem szerint nagyon termékeny lesz ez a párbeszéd, hogyha sikerül mindkét oldalon elcsöndesíteni az indulatokat, a keserves emlékeket, és igazán az igazság szerelmében folyik a párbeszéd, nagyon termékeny lesz. Például nagyon termékeny lesz az a része ennek a párbeszédnek, amikor a messiásról, a messiási váradalmakról folyik majd a vita. Mint ahogy egy kicsit leegyszerűsítette ez a zsidó hittudós, hogy ki 2000 éve, ki 3000 éve, de hát mind a két oldalon várjuk a messiást. Na hát most ebben az ige hirdetésben itt szeretnék valamit tisztázni, hogy mi a különbség a kétféle várás között. Mert kétségtelen, hogy ők is várják, mi is várjuk. Kétségtelen, hogy az ő Bibliájuk egyúttal nekünk is Bibliánk, tehát azok az ótestamentumi ígéretek, amikre ők támasztják a messiási várgalmaikat, azok a mi Bibliánkban is benne vannak, és valamit nekünk is kell azzal kezdeni. Minden esetre túl kell lépnünk azon a leegyszerűsített szembesítésen, amelyet hát persze, hogy gyakorlunk, mert egyszerűség kedvéért akár a gyerekeinket is egy kicsit így tanítjuk. Hogy tudnék, igen, vártak a zsidók, és várnak ma is messiást, de hát ők véres kezű messiást várnak, és azért csalódtak a názáreti Jézusban, mert ő épp ellenkezőleg a saját vérét adta, senkinek a vére nem fertőzte az ő kezét, szerint és alázatos volt. Tehát az egyszerű szembesítés az, hogy azért nem értjük egymást, mert ők egy véres kezű, győzelmes király hadvezért várnak, mi pedig boldogok vagyunk, hogy a szerint irgalmas szívű messiás, megváltó Krisztus jött el közénk. Hát ezért egy kicsit bonyolultabban kell nézni ezt a dolgot, mert így túlságosan le van egyszerűsítve. Hát először is, amikor keresztjének várják vissza Jézust, bizony-bizony nagyon sok keresztjén mégiscsak véres kezű Krisztust vár vissza. Amikor jön, akkor véres lesz a keze, lába, mert tapossa Isten haragjának a sajtóját. Tehát kiderül, hogy a keresztényeknek a visszavárása nagyon is párhuzamba kerül a zsidóknak az ilyenfajta messiás várásával, ha ide egyszerűsítjük az övékét. Ők is mondhatják, de hiszen ti ugyanezt várjátok. Részen eljövendő ítélni, és aztán nem lesz irgalom, hanem aki ide tartozik, az végképp üdvözül, aki nem, az elkározik. Hát ez a hivatalos keresztény tanítás. Na tehát mondom, azért bonyolult a dolog, mert a keresztjének is nagyon sokszor véres kezű messiás érkezését várják, aki véres kézzel tesz igazságot ezen a földön. Én nem hiszek ebben, ezt már többször elmondottam, de sajnálatos módon a kereszténység többsége, a hivatalos dogmatikák is többé-kevésbé ilyen Krisztusról beszélnek. Tehát ez egyik, hogy nagyon is párhuzamba állítható bizonyos messiás váradalma. De a másik része a dolognak az, hogy igazságtalanok vagyunk a zsidókkal szemben, amikor másról nem is akarunk tudni, csak arra, hogy véres kezű messiás. Mert az ő reménységeiknek az igazi tartalma nem a véres kéz és a bosszúállás. A reménységeiknek az igazi tartalma az, amit egy szóba sűrítenek, a sálóm. Az a békesség, amit sokkal több, mint amit ez a magyar szó mond. A sálóm, az a Isten helyre állott rendjét jelenti, azt a békességet, amelyikben a szívben is békesség van, de a nyáj is békességet legerészik, és a nép népre nem emel fegyvert, és így tovább. Tehát a zsidók váradalma a sálóm, amely ezen a földön valósul meg. És ők ezt vetik a szemünkre, hogy mi keresztjének túlságosan elspiritualizáltuk az egész megváltás ügyet. Mi a lélek békességéről beszélünk, a belső tisztaságról, szentségről, és nem foglalkoztat minket az, ami ezen a földön van. És hát ebben a zsidó panaszban sok igazság van, és az ő panaszuk mögött bibliai igazság van. Tehát itt rajzolódik ki lassan a zsidó és a keresztény párbeszédnek a tartalma, és ezt most így mondom röviden, amit aztán persze hosszasan kellene részletezni. A zsidóknak el kellene fogadni, csúnya ez a kifejezés, de hát most hirtelenébb ezt mondom, ami a mi keresztény hitünknek a boldog hitvallása, el kellene fogadni azt, hogy azzal a názáreti Jézussal valóban elkezdődött a megváltás. Hatalmasan betörtek a megváltás erőjét a világba, Názáret Jézussal. Ez az, amit ő nekik kell megtanulni. Viszont nekünk, keresztényeknek, meg őtőlük kell megtanulnunk azt, hogy éppen elkezdődött a megváltás. De így, ahogy a római levélben olvassuk, az egész világ sóvárogva vár valami megváltás, Isten fiainak megjelenését, vajudik a világ, valami újat akarna szülni, valami új akarna megszületni ebben a világban, ezt érzik, ösztönösen az emberek várják. És igenis, ennek a megváltásnak a földi valóságra is ki kell áradnia. Itt mi nekünk el kell fogadni a zsidó testvéreinktől azt, hogy a megváltás gondolatunkban nincs benne olyan valóságosan az, hogy e földön békesség, igenis, ahogyan a karácsony éneket énekeljük. A sálom, az e világon elrendeződő emberi-ember közi kapcsolatok megváltása is hozzátartozik a válsághoz. Tehát testvéreim, van az igazság, hogy igenis megérett a helyzet arra, hogy beszélgessünk egymással keresztjének, hogy mi ígértjük a megváltást, a messiás szolgálatát, és a zsidók, hogy ők pedig úgy értik. Ha az érzelmi feszültségek, a lappangó rivalizálások, féltékenység, gyűlölködések, ha ezek kitisztulnának, és igazán az Isten igények a szerelvében, a jövő iránti felelősség érzésben elkezdenénk beszélgetni, igenis van mit tanulni, volna mit tanulni kölcsönösen egymástól. Nem úgy van, ebből józanodjunk, idesek, hogy mi keresztények az abszolút igazság birtokában vannak, és igenis a zsidók dolga, hogy zárkózzanak föl, és fogadják el minden estül azt, amit mi vallunk. Mint ahogy az se helyes, ahogy ők gondolják, hogy nekik van abszolút igazságuk, és nekünk ideje már kiózanodni a téveigéseinkből, és oda egyszerűsödni, józanodni, ahogyan ők várják a messiást. Tehát mondom, ez az én személyes hitvallásom, hála Istennek megalakult, kialakulóban van az a szellemi légkör, amiben építő módon tudunk beszélgetni egymással a váltságról, váradalmainkról, reménységeinkről. Most egy irodalmi példán szeretném szemléltetni azt, hogy milyen bajok származnak abból, hogyha elmosódnak a határvonalak, és valamiféle emberi várakozás, elvárás lesz úrrá az emberek lelkén, és nem a Bibliának a tiszta fénye ragyog. Bizonyára ismerik többen Gorkinak azt a kedves kis történetét, amit most felolvasok. Az éjjeli menedékhelyből való. Ismertem egy embert, aki hitt az igazak országában. Itt van valahol ezen a világon az igazak országa. Ott különös emberek laknak, jó emberek, akik megbecsülik egymást, segítik egymást, ahol csak tudnak. Ott minden olyan szép és olyan jó. Ezt az országot akarta az az öreg paraszt megkeresni. Szegény ember volt, nehéz élete volt, már a végét járta, de nem veszítette el a reménységét. Gyakran csöndesen mosolygott, és erre gondolt. Mit számít mindez? Elviselem. Még egy kis idő, aztán ledobom magamról ezt a rongy életet, és elmegyek az igazak országába. Egyetlen öröme az igazak országa volt. Nem is említettem még, ez az öreg paraszt Szibériában él. Most azokban az években történt, hogy egy tudós férfit Szibériába száműztek. Megjelent ott a könyveivel, térképeivel, mindenféle szerszámaival. Oda ment hozzá az öreg paraszt, és megkérdezte tőle, hogy hol van az igazak országa. Hogyan lehet oda jutni? A tudós férfi végig lapozta a könyveit, kiteregette a térképeit, csak nézett, nézett, keresetre, sehol sem találta az igazak országát. Különben minden pontos volt, minden ország be volt jegyezve a térképeibe, de az igazak országa nem volt sehol. Az öreg paraszt nem akart hinni a tudósnak. Kell, hogy legyen, mondta. Nézd meg jobban a térképeidet, az összes könyvet és térképet egy hajító fát sem ér, ha nincs bennük feljegyezve az igazak országa. A tudós megsértődött. Az én könyveim igazat mondanak. Ilyesmi, hogy az igazak országa sehol sincs a világon. Erre viszont végképp hűvös lett az öreg ember. Mit beszélsz? Hát akkor én hiába éltem, hiába tűrtem annyi mindent egész életemen át, hiába hittem, hogy van ilyen ország. A te könyveid szerint pedig nincsen ilyen ország, ez gyalázat, ez árulás, és te is gazember vagy, vitang vagy, te nem tudós. Dühébe megütötte a tudós, aztán hazament, és felakasztotta magát. Amikor elvették ezt a reménységét, akkor egyszerre értelmetlenné lett minden. Hazament és felakasztotta magát. És ez a történet számtalan variációban ismétlődik. Amikor a reménységét elveszíti valaki, akkor az élet ereje homlott össze. Akkor jöjjön a halál. Igen, de mi azt mondjuk erre, hogy ez az ember valamiféle maga fabrikálta reménységet remélt. Nem tudjuk honnan vette. Lehet, hogy valami ősi orosz népmeséből vette, lehet, hogy a pópa prédikálta, lehet, hogy egy másik, még öregebb parasztember mondta, hogy kell lenni valahol az igazak országán. Nem tudjuk, hogy mi a gyökere. Érezzük azt, hogy nagyon mélyről jön a rezonancia. A lét, az ember létnek a nagyon-nagyon nagy mélységeiből jön a visszhang erre a mesére, tanításra. Jung, a neves svájci pszichológus így mondotta, hogy archetípus. Vannak az emberben ilyen beépített ősképek. Nyilván ez is egy ilyen archetípus, egy ilyen ősi, nemzeteken túli, nem a zsidó népen belüli, nem a Biblián belüli reménység, egy ilyen egyetemes, archetipikus reménység az igazak országáról. De hát bármennyire ősi, bármennyire egyetemes ez a reménység, emberi ez a reménység, és ez rászorul arra, hogy a Bibliában tisztulást kapjon. Ez a reménység, helyre igazodjék ez a reménység. És most mondom pozitív módon, hogy tehát akár ezzel a meseszerű elvárással szemben, akár a zsidó testvéreinknek az amolyan messiás várásaival szemben, mi hogyan látjuk az Isten cselekedetét, az Isten megváltó munkáját, és ennek a folyamán hogyan látjuk a folytatást, a véget. Nos, testvéreim, még egyszer visszatérek oda, ami igazuk van a zsidóknak, hogy tudnék e földre is kiterjed, ezt a földet is átformálja. Ezen a földön is igazságot és békességet teremt végül Isten. Ebben egyek vagyunk a zsidó testvéreinkkel, de most még útközben vagyunk csak afelé. És itt van a keresztény reménységnek a megfogalmazása, és Pál apostolnak a római levele itt is, meg hát más levelei, más helyen elmondják azt, amikor szeretnék én is néhány mondatba összesűríteni, elmondják, hogy tehát mi volt az Isten üdv gondolata, mi az, ami már megvalósult, és milyen irányba megy tovább a történelem. Most számomra most a legtöbbet ez a néhány szó gondolta, hogy nem csak a világ sóhajtozik, vár, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Tehát mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Ha ezt az igét meggondoljuk, akkor tudunk feleletet adni arra a kérdésre, hogy hát megváltott világban élünk, vagy nem megváltott világban? Mi keresztények olyasmit mondunk, hogy megváltott világban, a zsidó testvéreink azt mondják, hogy nem megváltott világban, majd jön a Messiás, és ő megváltja. Tehát megváltott, vagy meg nem váltott világban élünk. Most testvérek, akármilyen különös, mind a két felett igaz. Igaz az, hogy már megváltott világban élünk, de igaz az is, hogy még nem megváltott világban élünk. És itt Pál is arról beszél, hogy mi magunk kaptunk valamit, és itt van az egész problémának a kulcsa, a Szentlélek zsengéjét vettük. Amennyiben a Szentlélek zsengéjét vettük, amennyiben az elénk hatolt, átformált minket, újfajta emberi közösséget, csoportot, gyülekezetet teremt, amennyiben munkálkodik itt a Szentlélek ebben a világban, annyiban megváltott világban élünk. De ha a testünkre nézünk, a társadalomra, az egész emberiségre nézünk, amely nélkülözi a Szentléleknek ezt az újjáteremtő hatalmát, aktuális munkáját, akkor azt kell mondani, hogy nem megváltott világban élünk. És mi keresztjének a megváltott és a meg nem váltott világnak a meghéjén járunk. Lelkünkkel, egész belső valónkkal megváltott emberek vagyunk, megbocsáttattak a bűneink, egészen újfajta isteni erőket kapunk, és azzal hordjuk a sorsunkat. És ugyanakkor testben élünk, testben, ahogy betegség leüt, amelyet emberi nyomorúság, szenvedés, erőtlenség, tehetetlenség kötöz meg. Megváltatlan testben megváltott életet élünk. És az a reménységünk, hogy amit elkezdett Isten az ő népében, hogy tudnék kiárasztotta a lelket, adta a léleknek a zsengét, azt tovább folytatja. Hogy aztán mi következik, milyen fejezetei következnek a világnak, azt ilyen menetrendszerűen nem tudjuk, én legalábbis nem tudom, és tudván nem tudom, vagyis ismerem azokat a textusokat, amiknek az alapján ezt a menetrendet föl lehetne vázolni. A végső megérkezés felől bizonyos vagyok, hogy a Szentléleknek a munkája hogyan terjed tovább, azt nem tudom pontosan, a 2000 évnek a tapasztalat az, hogy új meg új hullám lökéseket kaptunk a Szentlélek által. Pünköskor egy hatalmas Szentlélek áradás jött erre a világra. Aztán később is megújult, aztán meglankadtak az Isten gyermekei, aztán megint új hullám. És mintha ilyen tendenciát is lehetne fölismerni, hogy nagyobb méretekben árad ki a lélek, intenzívebben árad ki a lélek. Lehet, hogy ez optikai csalódás, de úgy tűnik, hogy ebben a mi századunkban, ebben a mi nemzetékünkben hatalmasabb tömegeket ragad meg az Isten lelke, nagyobb erővel formálja az embereket, emberi közösségeket, mint eddig. És igenis imádkozhatunk és könyörögjünk azért, hogy új hullámok, a Szentléleknek az új hullámai áradjanak ki ebbe a világba, és őrizzék meg az emberi életet, és jöjjön el a te országod. Tehát a keresztény reménység az, testvérek, hogy a megváltás igazában a Szentlélek közénk áradásával indult el. A megváltás nagy csodája Jézus Krisztus, akiben testet öltöz a lélek, az ige, az Isten. Ez volt a megváltásnak a hatalmas nyitánya, és az ő váltsága érvényes az egész emberiségre, az ő lelke ki akar áradni az egész világra, és ebben már a váltságot vehetjük, és tapasztalhatjuk meg, de még sok tennivalója van Istennek. Most csak annyit mondok még, testvérek, hogy Ezt nekünk egyenként kell átvenni, a megváltást. Egyenként. Hogy lesz-e tömegmozgás, hogy lesz-e Istennek olyan belenyúlás a világtörténelembe, ami százezreket, milliókat egyszerre érint, akár valami félelmetes, megsemmisítő ítélet formájában, akár valami csodálatos szentlélek áradás formájában, ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy mi meghívottak vagyunk, az Isten meghívott a megváltás világába, és úgy részesedünk a megváltásban, hogy vesszük a lélek ajándékát, a zsengét, az új világból, a szentlélek által, és a mi egyéni életünkben ezek a szavak szinte-szinte ugyanazt jelentik. Ha azt mondom, hogy Jézus Krisztus, vagy azt mondom, hogy Szent Lélek, vagy azt mondom, hogy Isten igéje, ugyanaz az isteni erő, ugyanaz az isteni valóság szólal meg mind a három szóban, és az a lényeg, hogy ezeket mi vehetjük. És közeledik karácsony ünnepe, az az igazi karácsony, hogyha történik ez, ha vesszük az Istennek ezt a megváltó ajándékát, a léleknek a zsengéjét. És itt egy kicsit előre veszem a karácsonyi történetnek azt a nagyon-nagyon szomorú, de nagyon igaz és fontos részét, hogy számukra nem volt hely. Nem volt hely számukra Betlehemben. És ezt az egész karácsonyi történetet a szimbolikájában élem meg igazán hatalmasan, és most az előkészületek során ezt éltem meg, hogy milyen félelmetes, milyen megrendítő dolog ez, hogy az Isten megváltó erőit akarja árasztani ebbe a világba, és nem fogadják be, nem kell. Ne beszéljünk általában az emberiségről, vagy pláne a zsidókról, hogy ők nem fogadják el. Nem, az ember, mint ember. Nincs számára hely, nincs a megváltó isteni erő befogadására készség, szomjúság, engedelmesség. Hadd valljak személyesen valamit itt, testvérek. Halljátok, ugyan a hangomból és az elmúlt héten engem is szobafogságra ítélt a divatos járvány. Otthon voltam, és elfogott először az öröm, hogy jaj, de jó, hát most akkor nem kell jönni, menni, szaladgálni, otthon vagyok, lesz időm, milyen jó lesz elkülönösedni, milyen jó lesz megmártózni a lélekben, telítődni az ünnepi szolgálatokra. És meg kell vallani, testvéreim, hogy bizony kínosan, keservesen nehéz volt magamban helyet biztosítani a lélek hatásának. Nehéz volt. Miért volt nehéz? Hát szeretem Jézus Krisztust, szomjas vagyok, akartam, készültem, vártam. És mégis nehéz volt, és miért volt nehéz? Egy nagyon keserves felismerésre jutottam. Azért nehéz, mert tele vagyok magammal, önmagammal. Minden ember valami más módon van tele, de mindenki önmagával van tele. Én gondolkodó ember vagyok, és a keservesen kellett megtapasztalni az elmúlt héten, hogy nem tudok szabadulni a gondolataimtól. Pedig tudván tudtam azt, hogy ahhoz, hogy lélek áldást vegyek, ahhoz a gondolataimat el kellene valahogy hallgattatni. A szent gondolataimat is, a teológiai okosságomat is, a Biblia ismeretemet is elcsöndesíteni. És rettenetesen nehéz. Nekem legalábbis, nekem ez a nehézség, hogy az örökké forgó, pergő, mozgó gondolataimat lecsendesíteni, és a gondolatok mögött, a gondolatokon túlról valamit venni. Tehát nagyon jól tudom, hogy ez én vagyok, a másik ember az érzéseivel van így tele. Kevés ember van az örömével úgy tele, hogy nem jut hely az Istennek, inkább a keserűségekkel van tele a szív. Az elégedetlenséggel, a lázadással, és olyan hangosan zakatol az érzéseknek ez a belső összevisszasága, hogy nincs hely. És mindenkinek valami módon tele van az élete önmagával. És ez most az aktás üzenet, hogy van megváltás, de így van megváltás, hogy Isten, úgy ahogy mondja itt a szent leckénk is, mint a gazda jön haza és zörget, illetve az ajtó előtt állok és zörgetek. Boldogok a szolgák, akik ugranak és nyitják az ajtót. Hát testvérek, még hiányzik egymást, hogy ilyen boldog szolgák legyünk. Mert megtörténik, hogy nem is halljuk az zörgetést, és ha netán halljuk, nem ugrunk azonnal, hogy nyissuk a bensőnk ajtaját. Teli vagyunk önmagunkkal. Nagyon nehéz helyet teremteni Jézus Krisztusnak, Szentléleknek, igének önmagunkban. Mondom, az elmúlt hétnek ez volt a keserves megtapasztalása, hogy nem időkérdés ez. Volt időm. Volt időm, és a gondolataim egymást kergették, és alig-alig tudtam helyet teremteni annak, hogy egy rajtam kívüli hang is érkeznék már. Ne én beszélgessek mindig önmagammal, akár isteni dolgokról. Tehát nem volt számukra hely. Itt van az Isten megváltó munkájának az emberi szégyene. Kínálja Isten, most is kínálja az örget, ami urunk, és teli vagyunk önmagunkkal. És nem folytatódik a világ megváltása, mert bennünk nincs helye az isteni valóságnak. Nem folytatom, pedig folytathatnám azzal, hogy aztán mégiscsak könyörült rajtam az én Uram, és mégiscsak sikerült egy kicsi tiszta helyet, egy kicsi üres helyet, egy kicsi nyugodt helyet biztosítani, és vette az üzenetet, a zsengét, a életnek a zsengéjét, és az a kicsi, amennyit vettem, az hallatlanul bőséges kárpótlás, miért kárpótlás, hallatlanul bőséges gazdag ajándék. Arra hívnak, arra kérlek, testvérek, hogy értsétek meg ezt, ez a megváltás most. Ez a megváltás, hogy vesszük a lélek zsengéjét. De nem erőszakolja ránk az Isten, fölkínálja, és nekünk kell valami módon helyet teremteni, csendet kimunkálni magunkban. Ha gondolkodó ember vagyok, lecsendesíteni. Ha fájdalmas szívemmel vagyok, a fájdalmamat is elcsendesíteni, és úgy várni, és úgy venni a hangot, az erőt, a szent lelket, az élő Jézus Krisztust.